Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Angéla kórus adta elő ma Liszt Ferenc Salve Regina című művét a Ferenc pápa vezette általános audiencián a Szent Péter téren. A közel 40 fős magyar kórus Menus Gabriella karnagy vezetésével a Máriáról szóló művet választotta, annál is inkább, mivel október Szűz Mária hónapja, és 8-ára esett a magyarok nagyasszonyának ünnepe. A magyarok nagyasszonyának szentelték a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnát. Katonai tiszteletadással Kövér László az országgyűlés elnöke és Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján délelőtt Budapesten, az országház előtt a Kossuth téren. Az országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünnepé október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített. Azért jöttünk össze, hogy fejet hajtsunk az 1956-os forradalom hősei előtt, kezdte ünnepi beszédét Budapesten a kormányfő. Itt vannak velünk, akik egy hónappal ezelőtt megvédték Magyarországot a Dunai árvíztől, mondta Orbán Viktor. A vízügyesek, katonák, rendőrök, önkéntesek elvégezték az emberfeletti munkát, fejtette ki. A többi országban 24-en meghaltak az árvízben, és 10 milliárd eurós kár keletkezett. Magyarországon egyetlen ember sem hunyt el, és a károkat minimálisra szorítottuk. 56 őszén azért lépett ki a medréből a történelem, mert Magyarország nem tűrhette a szovjet birodalmi elnyomást, tette hozzá. Elmondta, hiába van a hatalom minden fegyvere a kezükben, a magyarok nem tűrik a megaláztatást. Megcsináltuk a világtörténelem legfényesebb szabadságharcát, megtanítottuk, hogy ne bántsd a magyart. Arról beszélt, ma a történelem ismét kilépni készül a medréből. Az európai gazdaság is tüdőlövést kapott, a vállalatok szenvednek, a szankciók bennünket véreztetnek ki. Az európai vezetők a háborús győzelem illúziójában ringatják magukat, az elmúlt 70 évben nem volt ilyen közel a világháború. A győzelmi terv lényege a háború kiterjesztése, tette hozzá. Azzal folytatva, annak révén arra ébrednénk, hogy egy keletről jött szláv sereg ellenőrizni Magyarországot. Mi most azzal tehetjük a legtöbbet, hogy nem lépünk be a háborúba és megőrizzük az ország szabadságát, mondta. Nem hiszünk a világboldogító ideológiákban, csak egyetlen dolgot akarunk, békében élni a Kárpát-medencében, mondta Orbán Viktor. Tudjuk, hogy háborúba akarnak sodorni minket, és megvan a kiszemelt bábkormány, és megvan az emberük is, aki ideális jelölt egy ilyen bábkormány élére, mondta a kormányfő. Az 1956-os magyarországi hősök öröksége emlékeztessen arra, hogy a szabadságért és a demokráciáért folytatott küzdelemnek öröknek kell maradnia, ahogy az Európai Parlament sem hagyja magára azokat, akik a demokráciáért lépnek fel, jelentette ki az EP elnöke az 1956-os forradalom 68. évfordulója alkalmából Strasbourgban. Tisztelettel adózunk mindazok rendkívüli bátorsága előtt, akik a szovjet agresszió áldozatai lettek, fogalmazott Roberto Metsola. Azonnali tűzszünetre szólított fel a Közel-Keleten az orosz elnök, amikor az egyiptomi elnökkel folytatott megbeszélést a kazanyi BRICS csúcs találkozón, írja a Magyar Nemzet. Vladimir Putyin és Abdel Fattah el-Sisi azonban elsősorban az orosz-ukrán háborút vitatta meg. El-Sisi elnök aláhúzta Egyiptom álláspontját, amely a diplomáciai megoldások és a válságok politikai rendezése mellett száll síkra a párbeszéd útján, a nemzetközi béke és biztonság fenntartása és a népek erőforrásainak megőrzése mellett. Itthon augusztusban 628.800 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlag keresete. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 433.100 forint volt az év 8. hónapjában. A bruttó átlagkereset 13,1, a nettó 12,9, a reálkereset pedig 9,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Nem változtatott a 6,5%-os alapkamaton a monetáris tanács, és a kamatfolyosó két szélét sem módosította. A döntés megfelelt az elemzői várakozásnak. Az évvégi kötelező gépjármű felelősség biztosítási kampány mintegy 800 ezer gépjárművet, köztük több mint 400 ezer személy gépkocsit érint. A váltási időszakban 78 ezer szerződésváltásra számítanak a szakértők. 33-35 ezer forint körül alakul majd az átlagos díj. Novemberben indul a kampány. Végül az időjárásról. Holnap kezdetben fátyol felhős, majd egyre inkább derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 1 és 6 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Őrállóul rendeltelek volt a mottója a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozójának Budapesten. A keresztény identitásunkról Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök tartott előadást. Most ennek a szerkesztett változatát hallgathatják meg. Műsorunk a 2024. január 3-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Van egy nagyon jó hírem, hogy Jézus él. Ez a legfontosabb hírünk a mai napra, és hogy mindannyian, akik itt vagyunk és meg vagyunk keresztelve, győztes csapatban játszunk. Úgy könnyű elindulni egy bajnokságon, hogy tudjunk, hogy nyerünk. Sőt, már nyertünk is. És egy barátságos mérkőzéseket kell még játszanunk, de hogy győztes csapatban játszol te is és én is, és ennek a győztes csapatnak a zászlaja van itt mellettem, mert hogyha figyelmesen jártok húsvét környékén templomokban, akkor általában Jézus kezében ezt a zászlót látjátok. Vagy a bárány szimbólumaként mutatott Jézus is ezt a zászlót viszi. A leölt bárány, aki győzött a halál fölött, győzött a bűn felett, ő Isten bárány, aki elvette a világ bűneit, elvette mindazt, ami elválaszt bennünket Istentől, mert azt akarja, hogy mély barátságban éljünk vele. Úgyhogy győztes csapatban játszunk, és ugyanakkor komoly szellemi harcban élünk. Ugye a keresztényeknek mindig is árral szemben kellett úszniuk. Gondoljunk abba bele, hogyha visszamegyünk rögtön a kereszténység kezdetéhez, akkor azt látjuk, hogy nagyon röviddel azután, hogy Jézus feltámadt a halálból, pünkösddel megszületik az egyház, és rögtön üldözésnek van kitéve. Adjunk érte hálát a jó Istennek. Gondoljuk meg, mi lett volna akkor, hogyha nincsen egyház üldözés ott Jeruzsálemben, akkor lett volna egy kedves baráti kör, akik összegyűlnek, megbeszélgetik egymással, hogy hát tényleg feltámad, de jó. Ehhez képest elüldözik őket, és ahova csak mennek, viszik az örömhírt az egész világra, és ennek köszönhetjük, hogy ma 2000 évvel később, nagyjából 2000 kilométerrel arrébb is tudunk arra, hogy Jézus feltámadt és él, és ennek az üldözésnek köszönhető, hogy a kereszténység örömhíre elterjedt. Ma nagyon sokan Jézus követői a világban. És úgy tűnik, hogy ebben a Jézus követésben azért vannak néha nehézségeink. Mert hogy Istennek az a célja, hogy vele barátságban éljünk, a sátának pedig éppen az, hogy eltávolítson bennünket Istentől, elszakítson tőle, és ez különböző módokon teszi. És az ellene való küzdés, pontosabban az életszentségben való járást hívjuk szellemi harcnak, amikor szembe kell mennünk olyan elgondolásokkal, téveszmékkel, hazugságokkal, aminek a megőrzésére, a hit megőrzésére éppen Jézus hívott bennünket. Őrálló rendeltelek, ez a mai napunk mottója, mert az egyháznak is kezdettől fogva az a küldetése, hogy megőrizze a hitet tisztán, és továbbadja másoknak is. Ma nagyon sok esetben azt látjuk, hogy mindenki összevarázsolja magának a maga hitét. Ezt hívjuk úgy, hogy a maga módján vallásos. Ami tetszik, azt megtartom, ami nem, azt inkább kicsit odébb hagyom. Ami fontos, azt nagyon előreállítom. amit nehezebben tudok megtartani, azt inkább feleslegesnek vagy kevésbé fontosnak tartom. És igazából Jézus Krisztus személyében kell nekünk szentté válnunk. Ami jó hír, még egyszer, hogy a szentmise elején is bűnbánatot szoktunk tartani, és nagyon-nagyon rövid idő van arra, hogy vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjunk meg bűneinket, és aztán nagyjából néhány másodperc múlva már mondjuk is a gyónóban mindenható Istennek bánatimát. Pedig hát ott úgy tűnik, hogy nincs elég idő arra, hogy megvizsgáljuk a lelkiismeretünket. De gondoljunk bele, hogyha ebben a térben mindenkihez alkalmazkodni kéne, ahhoz is, aki már 20 éve volt utoljára gyónni, hát mire átnézi azt a 20 évet, hát egy pár órát ott tartanánk a lelkiismeret vizsgálatot. Ott csak annyira van idő, hogy Uram, bocsáss meg, bűnös vagyok, tégy szenté. Ennyit tudunk kimondani. Belátjuk az alkalmatlanságunkat, belátjuk azt, hogy tényleg bűnös emberek vagyunk, és most is megtartottuk a bűnbánatot rögtön a nap elején, de a jó hírem az, hogy nem vagy azonos a bűnöddel. Egyszer egy kedves ismerősöm, amikor meglátogattam, azt mondja, hogy mutatok neked valamit. És hozott egy pici kis műanyag átlátszó kis dobozkát, benne egy ilyen furcsa kristályszerű követ, azt mondja, ezt belőlem szedték ki. Hogy a veséjéből vagy az epéjéből, azt már nem tudom, de ez egy epekő vagy vesekő volt, nem vagyok jártas ebben a fajta belső világban. De biztos, hogy ez volt az, amitől néha görcsölt fájdalmai voltak, és ezt ki kellett szedni. Mindazt, amit letettünk az első bűnbánati részben, az epekő, a vesekő, mindaz, ami akadályoz bennünket az Istennel való kapcsolatunkban. De nem vagyunk velük azonosak. Ki lehet venni? Jézusról is ezt tanítja nekünk az egyház és a Szentírás, hogy ő az, aki elveszi a világ bűnét. Elveszi a te bűnödet is, nem azért, hogy felhánytorgassa, nem azért, hogy amikor nagyon elszáll velünk a ló, akkor mutatja, hogy na azért vigyázz, ez mind te voltál. Nem. Ez a te tetted volt, vagy mulasztásod, vagy szavad, vagy gondolatod, de nem vagy azonos vele, én ezt elvettem, hogy ne legyen többé gátló akadály Isten és ember között. És ez a jó hír, hogy ezeket mind letehetjük, és akkor már csak az a kérdés, hogy miért is követtük el? Minden bűnben van valami jó. Mert ki az az őrült, aki magának rosszat akar? Van benne csábító. Valami, ha ideiglenesen is, de örömöt okoz. De hát nekünk éppen az a célunk, hogy Jézust kövessük, akkor is, hogyha ez éppen nehéz. Ő sosem ígért könnyű életet a tanítványainak. Azt viszont igen, hogy ez az élet az életre vezet. A nagybetűs életre, ami majd a halál után indul be. Pontosabban a keresztelésünkkel elkezdtük, de ott fog kiteljesedni, mert ott már nem lesz bűn, nem lesz fájdalom, nem lesz gyász, és erre készülünk. Pál apostol ezt mondja, hogy mi hazánk a mennyben van. Nem itt a földön. Itt csak vándorok vagyunk. Isten gyermeke vagyok, megváltott és szeretett bűnös. A Szentlélek temploma. És arra kaptunk meghívást, te is és én is, hogy szentek legyünk. Azaz Jézus barátságában járjunk. És tudjátok, ezt úgy hívják, hogy identitás. És a mai korban azt látom, hogy pontosan az identitásunkat akarják elvenni. Hogy éppen kicsodák, az talán majd ki fog derülni. De az Isten képűségünk ott van bennünk, és hordozzuk, mert van szabad akaratunk, szabadok vagyunk a szeretetre, és képesek vagyunk az áldozatra. Isten képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, az Isten képiségünk megvan, a hasonlatosság rajtunk múlik, hogy egyre inkább olyanná váljunk, mint ők. A Szentírás azt mondja, legyetek tökéletesek, mert a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát fel van adva a lecke. És azért jó, hogy nem azt mondja, hogy legyetek nagyjából tökéletesen, mert akkor azt mondjuk, hogy hát ott már megvagyunk, 60% megfelelt. Hanem ahhoz, hogy tökéletessé váljunk a szeretetben, azt egy egész életen át kell gyakorolni. És ezért sosem mondhatjuk azt, hogy na most már hátradőlök, sikerült. Ugye valaki letesz egy jó vizsgát, akkor tényleg megkönnyebbülhet, aztán jöhet a következő. Itt ilyen nincs. A szeretetben való növekedés az, amire mi meghívást kaptunk. Az identitásom azt jelenti, hogy tudom, hogy ki vagyok. Egyszer egy egyetemen kérték az első órán, volt vagy 100 hallgató, hogy néhány kérdésre válaszoljanak. A nevet nem kellett felírni, de az első kérdés így hangzott, mi az ön identitása? Az egyetemisták 80%-a üresen hagyta ezt a kérdést. Nem tudta megmondani, hogy mi az ő identitása. Lehet, hogy nem értette a kérdést. Önmeghatározás? Ki vagyok én? Mit mondanék magamról? Nem tudta kimondani. Akinek nincsen identitása, az nagyon könnyen vezethető. Nagyon könnyen megvezethető, könnyen manipulálható. De ha én tudom, hogy ki vagyok, akkor tudom, hogy mi az, ami hozzám illik, és mi az, amit el kell kerülnöm. Ha csak sodródom az árral, akkor hát az élet hoz, amit hoz, akkor nem tudom igazából, hogy mibe kapaszkodjak, mik azok a cölöpök, amik fixen le vannak verve az életembe, és amihez kiköthetem magam, hogy a sodrás ne vigyen el. Ha tudom, hogy mi az identitásom, akkor ahhoz tudok ragaszkodni. Ha nincsen identitásom, akkor bárki bármit mondhat rám. És ezért mondtam ezt a három definíciót, hogy Isten szeretett gyermeke vagyok, a Szentlélek temploma vagyok, és az élet szentségre meghívott bűnös ember. És mi az, ami az identitásomat adja? Egyfelől a vallásom. Én római katolikus vagyok. Ehhez képest azt látjuk, hogy nagyon támadják az egyházat, ami igazából nem egyként értelmezendő, hanem az ős magyarban úgy tudom, hogy az üdház volt, ami szent házat jelent. Azaz az eklézsia, ami az excaleo görög igéből származik, a kihívottak, a társadalomból kihívottak, akik arra kaptak meghívást, hogy ne éljenek középszerű életet a többiekkel, hanem váljanak szenté. Erre kaptál te is, és én is meghívást. És most úgy tűnik, hogy ezer oldalról támadják az egyházat, nagyon fontos, hogy igyekezzenek lejáratni, és nyilván mi magunk is lejáratjuk olykor az egyházat. Minden egyes bűnünkkel igazából gyengítjük az egyházat, és ezért a bűnöd, meg az én bűnöm sem magánügy, hanem közügy. Szoktam azt a hasonlatot mondani, hogy ha a repülőre korlátlanul vihetne fel mindenki csomagot, akkor valószínűleg a repülő nem tudna felszállni. Ezek lehúznák, ez a sok teher, és ezért jó, hogy minden egyes Szent Jónásban megkönnyebbülhetünk, letehetjük a terheinket, és ezáltal az egész közösség megkönnyebbül. Úgyhogy, ha süllyed egy léghajó, akkor először kidobálják a homokzsákokat, hogy minél könnyebben lehessen fölmenni. Hát ezek a bűneink. Nem mondom, hogy utána kidobják a felesleges utasokat, mert az nem jó. De a homokzsákokat nyugodtan dobjuk ki, hogy emelkedjen, és az egész közösséget emeljük, hogyha mi szentek vagyunk. Ferenc pápa mondja azt, hogy a laikus testvérek, a nem fennszenteltek még többet tehetnek az egyházért, mint mi papok. Mi már be vagyunk skatujázva a szószék mögé, az oltár mögé, de ti ott éltek, ahol a többi ember. És higgyétek el, sokkal, de sokkal többen néznek titeket, mint azt gondoljátok. Azt nézik, hogy na ő egy katolikus, református, evangélikus, pünkösdi, teljesen minden Krisztus követő, nézzük, hogy hogy él. A szavaink másodlagosak. A tetteink, a magatartásunk, a jelenlétünk, a kedvességünk, azok, amik igazából tanúságot tesznek arról, hogy mi kivel is élünk, kiért is élünk. És szoktam mondani, hogy mindenki jó valamire, ha másra nem, akkor elrettentő példának. De azért ne azok legyünk, hanem legyünk olyanok, akiknek azt mondják, hogy nekem tetszik, ahogy élsz, nekem is kell ez. Hogyan tudok én is így élni? Te miért vagy szeretettel mindenki iránt? Te miért nem pletykálsz a többieket? Te miért nem beszélsz csúnyát? Te miért engedsz mindenkit előre? Miért te vagy az első, aki vizet tölt az asztalnál? Miért te vagy, aki odamész és vigasztalsz más is? Miért te vagy az, aki odamegy ahhoz is, akit a többiek kirekesztenek? És sorolhatnánk. Annyi mindenben ki lehet tűnni. És ezért mondom, hogy ti, akkor vagytok, jellé kell, hogy váljatok. És bármit is mondanak az egyházra, az egyház szent, csupa bűnös taggal, a szűzanyát kivéve. Ez Krisztus a fő nyilvánvalóan, de az emberek között mindenki bűnös, aki az egyházban van, és ez a mázling, mert így te is és én is benne lehetünk. Szoktam mondani, hogy az egyház nem a tökéletesek klubja, de tudjuk, hogy hol van az irgalom, és hol van a megbocsátás, hol van az újrakezdés lehetősége, itt. Mi vagyunk, akik felfogtuk, hogy az egyháztól kapjuk az üdvösséget. Az egyháztól kapjuk az eukarisztiát, Krisztus testét, és Jézus maga mondja, aki eszi az én testemet, annak örök élete van. Senki más nem tud üdvözíteni, csak Jézus Krisztus. Ezért vagyunk itt. Látva az egyház minden gyengeségét, mert hogy bűnös emberekből áll. akkor is, hogyha kisebb-nagyobb botrányok vannak, de tudjuk mindig, hogy sokkal nagyobb híre van egy kidőlt tölgyfának, mint annak, hogy nő a fű. A szép csendesen teszi. Nap mint nap hány és hány repülő érkezik meg biztonságosan a céljához. Csak rá kell nézni a Sky Radarra, és sárga az égbolt a sok repülőtől, mégis az a ír, ha az egyik lezuhan. Az egyházban is így van, hogy nagyon-nagyon sok jó lelki pásztor van benne, nagyon sok szentté válni akaró hívő. És bármennyire is akarják, hogy lerombolják az egyháznak a hitelét, nekünk éppen azért kell küzdenünk, hogy a mi példánkkal tudjunk a többiek elé élni az életünket. Hallom a híreket Németországból, hogy több százezren hagyják el az egyházat évről évre. Persze ennek van egy anyagi vonzata is, mert hogy 8-9% az adó, ami az egyháznak megy. Ha kilép, akkor az megmarad neki. Lehet, hogy le kéne csökkenteni 1%-ra? Nem súgok a németeknek, de látszik az, hogy ott valamiért nagyon el akarják hagyni az egyházat pillanatnyi anyagi érdekekért. És minden egyes rossz hír az egyházzal kapcsolatban aláássa tekintélyét, pedig mi az üdvösséget hirdetjük. Úgyhogy ez az első, ami az identitásomhoz hozzátartozik, hogy én római katolikus vagyok. A másik, a nemem. Engem az Isten férfinak teremtett. És ma, amikor mindenki megválaszthatja, hogy milyen nemű akar lenni, bármilyen a látszat is, akkor úgy tűnik, hogy nagyon szembe megyünk a Biblia tanításával, ahol két dolog is tisztán ott olvasható a Szentírás elején. Férfinak és nőnek teremtette őket. Megvan. Igen, lehet, hogy ez nagyon kettős. Egyik ilyen másikon is nincsen átmenet a kettő között, bár van, aki nagyon szeretné. Férfi és nő. Annyira, hogyha találnak egy 500 éves embernek a csontvázát, meg tudják állapítani a DNS-i, hogy férfi volt-e vagy nő. Ma ez kérdőjelezve van. És ebből következik az, ami szintén a Szentírásban van, hogy ezért a férfi elhagyja apját és anyját, a feleségéhez csatlakozik, és a kettő egy testé lesz. Ez a család alapja. Ma pedig mit mond a világ? A család az család. Ha én egy kiskutyával házasodtam, akkor az lesz a családom. Nem. Lehet egy kiskutya is családtag, de nem vér szerint. És ez a másik, hogy megkérdőjelezve van, hogy a hivatásomban, a nememben, aminek Isten megteremtett, vajon ki tudok-e tartani? Tudom meg, hogy mik azok a férfias erények, ami alapján nekem élni kell? Vagy a nőies erények? Mindenkinek megvan a maga küldetése ebben a társadalomban. Mindenkit szeretünk. A bűnt ítéljük el az embert sosem. De kell, hogy erősek legyünk a saját identitásunkban, az Isten akarata szerinti identitásunkban. Ez a második, amit ma támad a világ. Szeretem a nyelveket, és van egy applikáció, azzal tanulom a nyelveket, és teljesen megdöbbentem az egyik nap, hogy két ilyen kis párbeszédes történet is volt, és azt hittem, hogy nem jól látok, hogy most akkor kik beszélgetnek itt, és akkor kiderül, hogy két lány beszélget, és egy boltban megláttak egy harmadik lányt, és akkor kérdezi az egyik, hogy ki ő? Ja, hát ő az ex-szerelmem. És mondom, jól láttam ezt a nevet? Mert ilyen furcsa nevekkel szerepel a tanításban. Igen. Egy másik meg két férfiról szól, aki visszaemlékezik, hogy már 30 éve együtt vannak. Egy normális kapcsolatot nem mutat be ez a nyelvoktató program, de ezt a kettőt rögtön ilyen szépen beszüremkedik mindaz, ami igazából nem biztos, hogy az Isten szándéka szerint való. A harmadik, ami az identitásomat adja, a nemzethez tartozásom. Egyben úgy mondhatom ki, hogy én egy római katolikus magyar férfi vagyok. És ma úgy tűnik, hogy vannak olyan erők a világban, amelyek meg akarják szüntetni a nemzetek önállóságát, mert a nemzettel együtt kaptuk az örökségünket, a kultúránkat, a nyelvünket, a hagyományunkat, amivel bele tudunk gyökerezni, és ami erőt ad nekünk. A gyökértelen embert nagyon könnyű befolyásolni. Mi magyarok elég speciális helyzetben vagyunk, mert hogy valószínűleg nem a DNS-ünk adja a magyarságunkat. Én is megnézem a családfámat, Fábri ág az egy lipcsei kereskedő családból lett, Lőcsén keresztül Magyarországra érkezett család, és a Fáberből Fábrira magyarosított. De a másik ágon, édesanyám ágát nézve, megvan a családfánk második Andrásig, a 13. század elejéig visszamenőleg. Most akkor én magyar vagyok? Igen. A nyelvem, a kultúrám, a szívem, az országom magyar. És amikor össze akarják keverni a nemzeteket, amikor már gyökértelenül él valaki valahol, onnantól kezdve sokkal könnyebb manipulálni. Akkor már egy nemzet nem hozhat saját törvényeket, akkor már le lehet uralni. És úgy tűnik, hogy vannak törekvések erre. Amikor kimondják, hogy a nemzeti, a világméretű egészségügyi szervezetnek legyen hatósága a fölött, hogy bármit meghatározol a világon országoktól függetlenül, ez nem más, mint egy teljes kontroll. Míg ezzel szemben a nemzetek megválaszthatják a vezetőiket, a hitüket, a kultúrájukat, a vallásukat, sokkal erősebbek együtt. Nem tudom, láttatok-e ti is olyan videót, amikor egy oroszlán megtámad egy kis kafferbivajt. És akkor a többiek ezt észreveszik, 200-an, és így nekiíromodik 200 kafferbivaj az oroszlánnal szemben, hát ez a szakszervezet. Mert hogy egyedül elbánik az oroszlán azzal a kis kafferbivajjal, de amikor eljön 200, akkor visítva menekül, mielőtt széttapossák. Hát ez, amikor a nemzetünkben is erősek vagyunk, az egyházunkban, a hitünkben, az identitásunkban. És ezért kell nagyon figyelni a mai korban arra, hogy ezeket szép lassan próbálják elvenni tőlünk, főleg a fiatalokon keresztül, akik a mai filmeket nézve mindent úgy elfogadnak, vagy talán könnyebben fogadnak el, mint mi, akik már tudjuk, hogy azért mire kell figyelni, mi a csapda. Vannak filmek, amiben ilyen finoman vannak beletéve dolgok. Utolsó Mohikán című film. Az utolsó jelenet arról szól, hogy az ellenségét valahogy mágiára eresztik, ő már megy el a lóval, és akkor visszanéz, és lelövi az illetőt ott a mágián. És mindenki azt mondja, hogy milyen humánus. Ezt eutanáziának hívják. Nem tudjuk, hogy mi zajlik le annak az embernek az életében. Nyilván így emberként azt mondjuk, hogy fú, hát tényleg milyen kegyes, megkegyelmezett, megkímélte a szenvedéstől az ellenségét. Na igen, de mi az örök élet szempontjából gondolkodunk. Lehet, hogy kellett volna még az a néhány perc, hogy átgondolja az életét, megbánja a bűneit, hogy aztán folytassa az örök életben. Hány ilyen van, amikor nem is vesszük észre, hogy manipulálnak bennünket, de mégsem az Isten országát építjük.
We'll be right back.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban a keresztény identitásunkról Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök előadását hallják. A felvételt a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozóján Budapesten készítettük.
Nekünk őrállónak kell lennünk, és az igazságot, aki nem más, mint Jézus Krisztus, vinni az emberekhez. Nem megalkudni. Ugye az igazsággal szemben a sátánnak vannak becenevei. A Szentírás így beszél róla, hogy ő a hazugság atya. És lássuk be, az egyik legnagyobb manipulációja a hazugság. Ma, amikor hallgatom a híreket innen-onnan, akkor már látszik, hogy a híradósok sem biztosak abban, hogy amit mondanak, az igaz. Dúl egy háború a szomszédunkban, és akkor bemondják, hogy Moszkva szerint, Kijev szerint. Aztán, hogy mi történt igazából, azért senki nem vállalja a felelősséget. Ők ezt mondják, ők meg ezt. Itt van ez a zászló, és hányszor láttuk azt, hogy hadviselésben gyakori módszer a false flag módszere, a hamis zászló használata. Ez már a kezdetektől fogva így van, nem a keresztények gyújtották fel Rómát annak idején, csak rájuk lehetett fogni. Ott van egy rejsztág, és sorolhatnánk még, hogy úgy tűnik, mintha valamelyik csoport elkövetett volna valamit, de nem is ők voltak. Csak már úgy volt, de ő volt. Ez a hazugság atyának egy nagyon jó trükkje. Ugye nagyon egyszerű összeugrasztani két embert, oda megyek az egyikhez, hogy te X szitta az anyádat. Oda megyek a másikhoz, te Y szitta az anyádat. És már is megvan a kettő közötti ellentét, pedig nem is szóltak még egymáshoz. Hazugság atya ezt műveli. Én készültem néhány képen, akkor az első képet vetítsük ki, mert akkor rögtön megértjük. Nagyszerű, egy film jelenetet látunk. Ugye látszólag ilyet a világban nem látunk, ugye? Két ember repül és éppen egymást lövi. Valami gyanús. Mintha valamit nem látnánk. Szerepel még ezen a képen néhány ember, akik nem látszanak, úgyhogy kérem a második képet nézzük meg. Hát ez volt a valóság. Ott van még két valaki, aki nem látszanak, de hatnak rájuk. Hát ilyen a szellemi hadviselés is, hogy nem látjuk, hogy ki manipulál, nem látjuk, hogy ki az, aki támad bennünket, de érezzük, hogy ez nem emberi. Hát itt is látjuk, hogy maguktól ezek az emberek nem tudtak volna repülni, hát egy drót tartja őket, meg még kettő ember. És most menjünk a harmadik képre, ami már szépen kimutatja a szellemi harcunkat. Látjuk, hogy éppen valaki folytogat bárkit, és négy vagy három kék ruhás ember, aki nem látszanak később a képen, őket mozgatják. Hát ez a szellemi harc, amikor olyan valaki ellen küzdünk, akit nem látunk. Mégis tudjuk, hogy működik, és hiszünk abban, hogy a sátán létező személy. Erre több okunk is van, egyrészt a világban való tapasztalatunk, másrészt az egyház mindig is hitte az jelenlétüket, harmadrészt biblikus, Jézus többször ördögöt űz, és a mi atyánkba beletette, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. Ha nem lenne gonosz, akkor nem lenne kijelen harcolnunk. Jézus nem lett volna, hogy kit legyőzzön, mert akkor nincsen bűn. De ő legyőzte a keresztvánk. Értjük azt, hogy a szellemi harcban mindig ott kell legyen mögötte, hogy tudjuk, hogy valaki dolgozik a háttérben. Amikor meg kell bocsájtanom valakinek, akkor jó arra gondolni, hogy Pál apostol kimondta, hogy nem a testvér ellen, hanem szellemi hatalmasságok ellen küzdünk. Azaz, emberre nem érdemes haragudni. Sokkal inkább arra, aki rávette a rosszra. Ezért néha sokkal könnyebb is megbocsájtani, hogyha tudom, hogy a másikat is befolyásolja az, aki el akarja őt választani Istentől. Annyival könnyebb is, annál inkább tudok imádkozni érte, minél inkább befolyással van még a gonosz léleknek rá, hogy imádkozzunk. Az igazsággal szemben a sátán, a hazugság atya, ő becsap és alkuszik. Sosem mutatja meg azt, hogy hova akar elvezetni bennünket. Mindig csak a következőt mutatja meg, de ugye ezt az első füves ciginél nem mutatja meg, hogy milyen heroin függő lesz a végén az illető. Ez egy spirál, amin elindulunk lefelé, és mi mindig jónak tűnik a következő, de a végét sosem mutatja meg. Ezért első számú szabály, sose alkudj meg vele. Ahogy Zoli mondta, hogy ő mindig becsukja a szemét, hogyha olyan jelenet jön egy filmbe, amit nem érdemes látni. Igen, nem alkuszunk. Az alkuvásban ő sokkal jobb. Mindig ajánl valami jobbat. Ez már kezdet-kezdetén így volt ott az ősszülőknél a kertben. Nyugodtan egyetek a fáról, olyanok lesztek, mint az Isten. És hát belementek. Végül is szép, finom, hát akkor miért ne? És aztán jön a böjtje. Ma etikai relativizmusban élünk. Mindenki megválogatja, hogy neki mi a jó. Ma teljes individualista világot élünk, amikor azt mondjuk, hogy nincsen már tekintély, nem akarom elfogadni másnak a szavát, egyszerűen majd én kitalálom, hogy nekem mi a jó. Ez már kezdetben sem működött. Ma a valóságot a vágyak váltják fel. Nem veszünk tudomást a valóságról, inkább egy vágyvezérelt gondolkodásban vagyunk. És majd mi kitaláljuk, hogy mi az igazán jó nekünk. Nem mondják meg mások. Egy fontos, hogy ne légy középszerű keresztény. A középszerű keresztény nagy veszélyben van. Miért? Mert középen van, és mi erre is, meg arra is elbillenhet. Jó értelemben legyünk radikálisak. Mi a radikális? A belegyökerezett, a rádisz szó van benne, a gyökér. Hogy engem onnan ki nem téptek. Aki bizonytalan a hitében, az könnyű elvinni, aki viszont bele van gyökerezve és meg van győződve, az garantáltan ott marad. Jó is, hogyha az életünkben vannak olyan tapasztalatok, amikor valóban megtapasztaltuk a gondviselést. El szoktam mesélni rövid történetet, ami számomra egy életre meghatározza az egyházba vetett hitemet, az, hogy Isten akart ezt az egyházat, és az Istenbe vetett hitemet. Ez egy stoppolás volt, Németországból jöttünk haza egy barátommal, és 6 órán keresztül hiába próbálkoztunk, nem vettek fel bennünket, barátom teljesen ki volt akadva már, hogy ő soha többes stoppal sehova nem megy, inkább biciklivel, rollerrel, bárhogy, és akkor mondom, uram, én még bírom, de ő miatta segíts haza minket. És a következő autóhoz ő ment oda, fölvett egy férfi, elől kezdtek beszélgetni, pár perc múlva hátrafordul, tudod mi a foglalkozása? Na mi? Dél-Afrikában misszionárius, most éppen szabadságon van Németországban, egy katolikus pap volt. Köszönöm, uram! El is vitt minket 150 kilométert, kiszálltunk, az már nem autópálya volt, megvilágosodtunk. Kitettük a kezünket, a második autó megállt, barátom előreült, kezdtek beszélgetni, hátra, pár perc múlva hátrafordult, tudod mi az űrge foglalkozása? Katolikus pap. Most matematikusok talán vannak a teremben, ha kiszámítanák nekem, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy Németországban egymás után 2 katolikus pap vegyen fel, megköszönöm, hogy az eredményt leírják, csak nagyon sok nulla kell a nulla után, hogy a végére érjünk, tehát valószínűleg nulla. Ráadásul egy ilyen ima után, ez egy röpfohász volt, egy kétségbe esett ima, uram, segíts haza minket. Szerintem addig a Jóisten nézett bennünket, hogy na, hogy vagytok? Segíthetek? Jó, csináljátok, csak nekem van időm. És aztán, ja, hogy segítsek, jó, akkor küldök 2 emberemet. És nem 2 akármilyen embert küldött, 2 katolikus papot. Ezért nagy a hitem a katolikus egyházban. Azt látjuk, hogy a sátán hogyan működik a világban, rejtetten. Az egyik legnagyobb trükkje az, hogy elhiteti magáról, hogy ő nem létezik. És amikor kimondjuk, hogy létezik, akkor pedig igyekszik nevetségessé tenni. Ezt hívják összeesküvés elméletnek is. Ugye ezt bármire rámondják, akkor az azt jelenti, hogy hülyeség, amit mondasz. Én kimondom, hogy a sátán létezik, ez neki nem tetszik, hogy a Jézus maga tiltja meg, amikor a sátán egy megszállott emberből kimondja, hogy te vagy az Isten fia, Jézus azt mondja, hogy hallgass el, és menj ki belőle. Mert ha engem most elmondod itt az embereknek, mert a sátán tudja jó, hogy ő az Isten fia, akkor beskatujáznak engem egy ördögűző, egy gyógyító, egy tanító szerepébe, pedig én messiás vagyok, aki a téged fog legyőzni, és a halált. Majd akkor hirdethetitek, hogy én vagyok a messiás, ha már tudjátok, hogy miért vagyok én a messiás. Igen, Jézus megoldhatott szociális problémákat, egészségügyi gondokat, éhínséget, egyebeket, de nem ezért jött. Sokkal, de sokkal fontosabb dologért. Azért lett emberi, hogy mi örökké vele éljünk. Belegondoltatok már, hogy nem fogtok megszűnni? Döbbenetes. Hogy elkezdtük az életünket, a keresztségünkkel elkezdtük az örök életünket, és nem fogunk megszűnni. Tudjátok, nincs az a pénz, nincs az a karrier, nincs az a hatalom, ami megérni azt, hogy elveszítsük az örök életet. Ezt Jézus úgy fogalmazza, hogy mit hathat az ember cserébe az életéért, a lelkéért. Mert megérheti az egész világot is. Irigykedhetünk a gazdagokra, meg akinek jól megy a sorú, akik egészségesek, akik fiatalok, stb. Ez már a zsoltárosnak is gondja volt egyébként, hogy hogy van ez, uram, hogy én annyit böjtölök, imádkozom, az meg él, mint Marci hevesen. És akkor azzal fejezi be a zsoltáros, hogy tudom ám, igazából csúszamlós talajra állítottad őt. Bármikor elcsúszhat. Jézus meg is mondja, aki elvigyázza, hogy el ne essen. És tudom, hogy nekem örök életem van. Hát belegondolni is ilyen fantasztikus érzés, hogy nem szűnünk meg. Örökké vagyunk. Nincs az a busz, amit lekéssünk már. Nincsen idő. és néha a szentségimádás alatt kapom ezt a jó Istentől néhány másodpercre, így betölt az örök lét, az örök jelen. És majd szétdurranok, mint akkor megszűnik a vákuum, vagy a nyomás körülötte, és a belső nyomás úgy szétdurrantana. Mondom, uram, még nem bírom elviselni, de már jó-jó ez a kis lekacsintás, hogy van folytatás. Teljesen mindegy, guggolva is kibírjuk, ami még hátra van. De addig azért kell küzdenünk. Mert üldöztetések között tudunk Jézus tanítványaivá válni. És tudjátok, az Efezusi Levél 6. fejezetében ott találjuk azt, hogy hogyan tudunk küzdeni a sátán ellen, felvéve a hit pajzsát, üdvösség sisakját, az igazságot, és a legfőbb fegyverünk ebben a szellemi harcban, amit Jézus maga tanít nekünk, ez a fajta nem megy ki csak imádság és böjt által. Akkor tudunk lemondani szóböjt, telefonböjt, bármilyen böjt, csoki böjt, alkoholböjt, cigarettaböjt, bármilyen lemondás, az mindig, ami erősíti a testünket, az a lelkünket is erősíti, az akaratunk acélosodik. És a másik pedig az imádság, amire mindig hív bennünket Jézus. És ma, amikor úgy tűnik, hogy vannak olyan erőterek a világban, akik azt akarják, hogy ez a háború terjedjen ki, és minden tovább tartson. Úgyhogy nemrég olvastam, hogy csak 15 ezer olyan fiatal van, aki valahogy megcsonkult ebben a háborúban. 15 ezer fiatal férfiaknak keze, lába, bármi elveszett már ebben. Több százezren haltak bele, és hogy nekünk imádkozik el nagyon a békéért. Hogy legyen béke, és ehhez jó a rózsafüzér, a szentségimádás, a szentmise. És egy imát még hadd ajánljak nektek. Ez az Úrral való egység imája. Ez nem egy kizárólagos ima, de úgy tűnik, hogy azért kaptuk erre a korra, hogy használjuk. Van, aki ennek az imának a hatására több évtizedi megszállottság után szabadult meg. Volt olyan családapa, azt mesélte nekem, hogy esténként a gyerekeivel ezt imádkozzák, és az addig rémámos gyerkőc, aki nagyon rossz alvó volt, jól alszik. A másik gyereke, akinek olyan karfájdalma volt, hogy az érintéstől is fájt, erre az imára teljesen elmúlt. Tehát ereje van ennek az imának, úgyhogy arra kérlek benneteket majd. Kinnan lehet majd kapni az ebédszünetben, meg a találkozó végén is, hogy vigyetek és adjátok oda minél több embernek. Mindenkinek 100 darab jut. Oda lehet adni bárkinek, akár úgy, hogy már érte el imádkoztad, mert ez megvakítja a sátánt. Tehetetlenné teszi, erő van benne. És ezzel együtt is éljünk minél gyakrabban a szentségekkel, minél gyakrabban menjünk el szentmisére, mert annak végtelen ereje van, és mindenféle imával erősítsük egymást, mert a sátánnak egy dolog nem tetszik, hogyha minket térden állva imádkozva lát. De ha sétálva imádkozunk, azt se szereti. Amen.
Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen. És tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen, a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához írgalomért. Amen, 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 amen. Mm.
egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, ahhoz örök atyához mirgalomért. Amen, 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 amen.
A keresztény identitásunkról Fábry Kornél esztergom budapesti segédpüspök előadását hallották. A felvételt az Őrállóul rendeltelek mottójú, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozóján Budapesten készítettük. Műsorunk a 2024. január 3-ai adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük. Thank you.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.